úgyhogy meg akarok házasodni, de azért jó sokára döntöttem.
Na lépjünk tovább, akkor ezek szerint a templom építkezés volt az első szolgálat, és aztán a templom fel is épült, igaz?
Én nem vettem részt közvetlenül a templom építkezésben, illetve egy nagyon rövid ideig, talán 1-2 hónapot festettem. Engem a mezőgazdaságba hívtak le, mezőgazdaságba segítettem egy darabig, aztán 95. június 1-ével nyitott meg először Krisna völgy, és addigra szükség volt arra, hogy elkészüljünk, és akkor egy kicsit részt kellett vennem, 1-2 hónapot részt vettem a nyilvánzáróknak a festésében, szobafestő munkákat végeztem, és aztán június 1-én akkor visszakerültem a mezőgazdaságba. Közben az a személy, akivel éppen akkor úgy együtt laktunk, ő a tehenészetben dolgozott, egyetlen tehenünk volt akkor, gyakorlatilag ő vigyázott szóval az egy tehénre.
Igen, ő belül állt a tehenészet.
Ő belül állt a tehenészet.
Ez a Dávali volt? Nem. Ez ki volt ez a tehén?
Yamuna. Yamuna. Az első Yamuna volt. Aha. És akkor Gandharva Prabhu volt a tehenész. Hát abban az időben ugye Macinak hívták. És akkor ugye Maci mindig mondta nekem, hogy hát az ökrökkel nincs senki, nem figyel senki az ökrökre, és az ökröknek is kellene valaki. És akkor elballagtam az akkori farm vezetőhöz, Haripát Prabhuhoz, mondtam neki, hogy hát én szívesen foglalkoznék az ökrökkel, és mondta, jó, de most egyelőre más feladat van. És akkor nyugtáztam, hogy jó, hát akkor majd valamikor erre sor kerül, és aztán Krishna valahogy így akarta, hogy ez minél hamarabb sor kerüljön erre a dologra, és akkor egyik nap, ugye abban az időben körülbelül olyan, hát 15-20-an laktunk itt, és még lent a faluban volt egy ilyen éjszakai őrség, ott volt az iroda, és akkor ott mindig egy személy ott aludt az irodán, és volt reggel ilyen közös mezőgazdasági munka, amire mindenki, az egész farm közösség, mindenki kiment, 3 személy kivételével, az egyik volt az őr, a másik a szakács, aki főzte a reggelit, a harmadik pedig a lovász, aki kivitte a reggelit a többieknek. És hát aznap
pont... Akkor még volt ló.
Akkor még volt ló, igen. Aha. És pont én voltam az őr, jöttem föl, és akkor gondoltam, hogy hát akkor majd mikor viszik ki a reggelit, akkor megyek én is, és akkor ott fogok tovább segíteni a mezőgazdaságba. És Gopalila Dara Prabhu, aki azóta is itt van, ő volt a lovász, és akkor egy ilyen hatalmas hordót így egyedül így földobott a szekére, de neki hát előtte is volt már gerincműtéte, és akkor gerincsérvet kapott. És akkor mondta nekem, figyelj, én most nem tudok kimenni, ülj föl a bakra, vidd ki a reggelit a többieknek. Figyelj, hát én még életemben nem hajtottam lovat. Nem, hát ültem már lovaskocsin, de nem hajtottam. Szóval nagyon egyszerű, ha jobbra húzod, jobbra megy, ha balra húzod, ha balra megy, akkor menjél. És akkor felültem, szerettem mindig az izgalmakat, felültem a lovaskocsira, elindultam, és akkor hát Csitrának hívták azt a lovat, Csitra, ő egy ilyen kis könnyű, melegvérű ilyen futó ló volt, és akkor hát akkor találkoztam az úton, amikor éppen egy keresztbe így átmentem rajta, de valahogy sikerült kivinnem a reggelit, megetettem a többieket, visszajöttem, megmutatta, hogy kell leszerszámozni, felszerszámozni, fölírta, hogy mit kell neki enni, és elment műtétre, én meg ott maradtam lovászként. És akkor így kezdődött a pályafutás. Az állatos pályafutás, ami így kezdődött. De akkor még mindig meg voltam róla győződve, hogy én itt körülbelül egy olyan fél évet, maximum 1 évet fogok eltölteni, és aztán megyek vissza missziózni, mert ugye a városban, nekem a városban van a helyem, prédikálás, stb.
És ennek 20 éve, ugye?
Hát körülbelül. Igen, 21.
21. És hogy alakult tovább a szolgálatod?
Hát utána, hogy megkaptam ezt a lovászatot, akkor még nekem nem volt egyértelmű, hogy egész életemben ezt fogom csinálni. De aztán utána akkor valahogy gyorsan, frissen akkor megtanultam fejni is. Uh-huh. És akkor a Gandharva Prabhu, aki akkor már nem tudom, egy éve nem volt otthon, akkor mondta, hogy jó, hát most már nagyon ügyesen tudsz fejni, akkor itt hagylak a Yamunában, én meg elmegyek szülőzni, és akkor elment egy 2 hétre, és ott is belettem dobva, éppen csak megtanultam fejni. És akkor, hát akkor megkértek, hogy, hogy fogjam össze ezt az egész. Ugye a lovászatban volt egy személy, a tehénnel volt még egy személy, az ökrökkel, a hébehóban volt valaki, és akkor megkértek, hogy fogjam össze ezt az egész állattenyésztést, és akkor úgy legyek az állattenyésztésnek a vezetője. És hát mivel, hogy négy állat volt, meg kettő ember, akkor gondoltam, hogy ez így nekem így menni fog, és akkor így bevállaltam ezt a felelősséget. Aztán, amikor fölment az állatlétszám 30 fölé, és az emberek, akik az állattenyésztésben dolgoztak, akkor ők is már 4-5 ember volt, akkor így realizáltam, hogy hát én nekem könnyebb az állatokkal dolgozni, mint az emberekkel. És akkor így...
Hát ez az evidens, azt hiszem.
Próbáltam így valahogy így megszökni ebből a szolgálatból, és aztán egy ilyen hosszabb idő után akkor sikerült. A tehenészetnek a vezetését átvette valaki más. És akkor én megmaradtam, mint egy ilyen segítő, tanácsadó, uh-huh. És hát természetesen...
De az állatokkal?
Az állatokkal, igen.
Úgy tudom, közben volt egy dráma is, mert hogy úgy tudom, hogy leégett a tehénistáló egyszer. Azt onnan tudom, hogy amikor én érkeztem 2001-ben a mozgalomba, akkor ez egy friss dolog volt gyűjteni egy új istálóra.
Igen, hát az egy nagyon kemény időszak volt. 2000 február 17-én, onnan tudom, mert 19-én van a születésnapom, és két nappal a születésnapom előtt égett le az istáló.
Ami nem is igazán tején istáló volt eredetileg.
Nem, ez egy juhodály volt.
Megöröklött épület, ugye?
Ez egy hodály volt, ahol annak idején juhokat tartottak, és ennek az egyik része az raktár volt, a másik része istáló. És nagyon, hát ugye nem használtunk áramot, petróleumlámpa volt, az egyik petróleumlámpa, hát nem mondom, hogy felrobbant, de kicsapott belőle a láng, és egy pillanat alatt leégett. Éppen annyi időnk volt, hogy csak a teheneket ki tudtuk hajtani. Szoktam mesélni, majdnem ott is maradtam a tűzbe. És aztán ott maradtunk, egyik napról a másikra ott maradtunk épület nélkül. Akkor az egyik gabonaraktárat alakítottuk át istálóvá, de alig telt el egy 2-3 hónap, akkor jött ez a száj- és körömfájás járvány, ami azt okozta, hogy egész Európában mindenhol ölték le a szarvasmarhákat 100 számra.
És itt mi volt?
Hál' Istennek ez Magyarországra nem jött be, de féltünk, mivel abban az időben azért már elég sokan látogattak minket. Tehát most 2000 körül, itt már volt elég nagy vendég, létszám talán 20 000-en jöttek hozzánk évente. És akkor Marrás kérte, hogy költözzünk ki az erdőre tehenekkel. És hát először én nem gondoltam, hogy ezt így komolyan gondolja, hogy ez egész csordával most menjünk ki. De aztán utána mondta, hogy nem, hát ezt nagyon komolyan gondolja, mert bárhonnan egész Európából behoznák ide a járványt, akkor egyrészt benne van a pakliba, hogy nekünk is megölik a teheneinket, bár az utolsó pillanatig tiltakoztunk volna ez ellen, a dolog ellen, a másik pedig, hát ez egy nagyon, minden szempontból egy nagyon rossz dolog lett volna, és akkor fogtuk magunkat, és az egész csordával kiköltöztünk az erdőre, egy 5 kilométerre innen van egy pár hektáros erdőnk, oda költöztünk, de 2-3 személy ott lakott egy ilyen lakókocsiba. Én itthon voltam bent, én gondoskodtam róla, hogy minden nap kétszer kimentünk, a reggeli fejést, esti fejést hoztuk be, vittünk ki reggeli ebédet, vacsorát a kint lévőknek, naponta kellett köbni, az mellett, hogy volt egy kút, amit ástunk, de még mindig kellett naponta egy köbméter vizet kiküldenem, meg egy csomó zöld takarmányt, és közben ide bent meg kellett csinálni a hagyományos benti munkákat, szénát gyűjteni, aratást szervezni, minden mást, az egy elég kemény év volt.
Hát akkor hallgassunk ismét egy kis zenét. Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Antardi Prabhu, aki Krisna World-ben az ökrészet vezetője. Nos, hát beszélgettünk arról, hogy mennyi nehézség volt ezekkel a tejnekkel, ökrökkel, hogy kiköltözni az erdőbe, meg mit tudom én mi. Miért érdemes ezzel ennyit vesződni? Nem tudnak Krisna World megélni csak az idegenforgalomból, vagy itten a tehenek szentsége az része valahogy itten a teljes összképnek?
Igen, ezt nagyon sokan kérdezik. Gyakorlatilag a vendégeinknek egy nagyon nagy százaléka megkérdezi ezt, hogy miért tisztelik Indiába szentként a teheneket. És hát erre van több válasz. Ami nekünk az elsődleges dolog, hát hogy mi Krisnát próbáljuk elégedetté tenni minden tettünkkel, és hogy Krisnának nagyon kedvesek a tehenek. És mert Krisnának kedvesek a tehenek, akkor nyilván, hogyha én örömet okozok valakinek, akit te szeretsz, akkor nyilván, hogy az a személy is elégedetten lesz. Sőt, lehet, hogy elégedettebb lesz, mint hogyha közvetlen neki okoztam volna örömet. Ez az egyik ok. A másik pedig a védikus szentírások azt mondják, hogy a tehénre úgy kell tekinteni, mint a szüleinkre, tehénre, az ökörre, igen, mint az anyánkra. És akkor hát mi próbáljuk e szerint tisztelni a teheneket, és próbálunk minden szempontból vigyázni rájuk.
Uh-huh. Na jó, most még a teheneket még értem, a teheneket megfejjük, akkor lesz abból tej, akkor abból mindenféle tejtermékeket lehet csinálni, de tehát mit lehet kezdeni az ökrökkel? Azok csak eszik itt a takarmányt, nem?
Hát igen, lelki tanítómesterünknek a lelki tanítómestere, Srila Prabhupád azt mondta, hogy ha nem dolgoztok az ökrökkel, akkor azon fogtok gondolkodni, hogy szabaduljatok meg tőlük. Tehát nekem az első pillanattól kezdve, amióta a tehenészetet elkezdtem vezetni, ez egy fő meditációm volt, hogy bebizonyítsam, hogy az ökrök, azok nem haszontalanok. Sőt, nagyon is jó, hogy itt vannak. Hát több segítséget kaptam ehhez. Lelki tanítómesterem is többször kifejezte, hogy még hogyha valóban nem csinálnának semmi hasznot, még akkor is legalább valami csak járjanak körbe, de legalább
csináljanak
valamit, így van.
Igen.
És akkor hát én amióta a tehenészet, hát inkább mióta az ökrészetet vezetem, azóta nekem ez egy ilyen nagyon fontos
központi kérdés
az életemben, igen, hogy ezt valahogy bebizonyítsam, hogy milyen hasznosak az ökrök. És mindenféle lehetőséget megragadok, ahol az ökröket lehet használni hasznos munkával, akkor rögtön próbálom oda betenni őket. Jelen pillanatban is használunk traktort, de én nekem egy olyan elképzelésem van, hogy próbáljuk valahogy kiszorítani a traktort, amennyire csak lehetséges. És
igen. Mihez használtuk traktort? Az ilyen nehezebb szántási, és mihez vagy?
Inkább úgy mondanám, hogy mindent meg tudunk csinálni ökrökkel, amit traktorral meg tudunk csinálni. Jóformán majdnem mindent. Csak kisebb mennyiségben. Tehát nekünk majd a mennyiséget kell valahogyan növelnünk, de igazából amiket a traktorral meg tudunk csinálni, azt jóformán ökrökkel is meg tudjuk csinálni. Nekem van egy ilyen meditációm, hogy ha ide jönne most a Magyarországnak a mezőgazdasági minisztere, és azt mondaná nekem, hát nézd, itt vagytok krisnások, olyan sok szép könyvet kiosztotok, abban olyan sok szép filozófia van, és hát azt mondjátok, hogy ezt a filozófiát gyakorlatba kellene tenni, e szerint a filozófia szerint kellene élni, és igazából mindenkinek így kellene élni, akkor tudtok-e nekünk egy élhető példát mutatni, amit mondjuk az egész ország, vagy az egész világ tud másolni. És akkor nekünk ez egy nagy kihívás, hogy megmutassuk az egész világnak, hogy igen, mi tudunk egy olyan modellt felállítani, hogy az mellett, hogy valaki nem öli meg a teheneket, nem öli meg az ökröket, még mindig ez nem egy, nem csak egy ilyen kis, hogy mondjam,
sziget.
Igen, ez nem egy kis sziget, amit persze egy külső forrásból valaki így vagy úgy vallásos elvként fent tud tartani, de valójában meg ez egy abszolút
életképtelen valami.
Így van.
Tehát, ilyen, nem
egy praktikus dolog.
Aha, aha.
És most azt, hogy az idős teheneket nem öljük meg, az gazdasági alapon nem nagyon lehet alátámasztani. Tehát ott az csak morális alapon lehet elmagyarázni azért, az embereknek.
Jó lenne azért, hogyha a gazdaság nem szorítaná ki teljesen a morális szempontokat. Általában is jó lenne, de valóban...
Igen, de egyébként egy idős tehenet fenntartani, ez egy nagyon-nagyon minimális összeg. Nyáron
van,
van legel,
ott egy nyugdíjas legelő, ugye,
így van,
a
így
közel
van.
Az istálóhoz, mert nem, ugye nem tudnak sokat menni, de ott van a nyugdíjas legelő, és
igen.
Ott el vannak, igaz?
Igen,
kis
igen.
Vizet kell adni nekik.
Télen kapnak egy kis szénát, hát a fogaik már lassan az idősebb, most a legidősebb ökrünk, ő most múlt 21 éves,
uh-huh.
És hát már gyakorlatilag nincsenek fogai.
Tehát, kihullottak?
Hát elkoptak a fogai, és minimális szénán, minimális abrakon fönn lehet tartani. Tehát nem egy ilyen őrült nagy gazdasági teher uh-huh. a társadalomra fenntartani ezt a pár idős állatot. Na most azt viszont, hogy az ökrök hasznosak, azt én azt mondom, hogy ezt még gazdasági alapon is be lehetne bizonyítani. Tehát én szoktam ilyen példákat adni, mondjuk ökrökkel felszántok egy hektárt 3 nap alatt. Egy traktor, hát most az attól függ, hogy milyen traktor, mondjuk a mi traktorunk, az 2 óra hossza alatt szánt fel egy hektárt. De hogyha én most a faluban hívok egy traktort, és azt mondom neki, nézd, szánts fel ezt a hektárt, 2 óra hossza alatt, el fog kérni 20-25 ezer forintot. Hogyha én ugyanazt a minőséget tudom hozni, remélhetőleg tudom hozni az ökrökkel, tehát, hogy 3 nap alatt csináltam, de még mindig kerestem 25 ezer forintot.
Persze. Csak költség, hát jó, annak az embernek, aki az ökrökkel van, annak azért van egy költsége, mert eszik sajnos.
Így van.
Itt de végül is itt az is, ő is helyi terményt eszik, túlnyomó részt.
Így van, igen.
Tehát az ökör is azt a szénát, vagy azt a füvet eszi, ami itt nő. Tehát
igen.
Nincsen egy olyan nagyon jó, nagyon nagy cash cost, de készpénz kiadással nem nagyon jár a dolog. Igen.
Így van, és... Hát itt az ökröknek a hátránya mondjuk a traktorral szemben, hogy őket egész évbe etetni kell, nem lehet őket valamikor letenni. Viszont a traktornak a hátránya az ökrökkel szemben pedig az, hogy ugye a traktort azt egyszer meg kell venni, annak van egy amortizációs költsége, és nyilván sok gázolajat eszik. Ami lehet, hogy nem probléma addig, amíg a gázolajnak az árát mesterségesen vagy valami más módon alacsonyan tudjuk tartani. De mi van, hogyha elkezd elfogyni a gázolaj? Tehát ezek, ha hosszú távon gondolkodunk, hogyha nagyon hosszú távon gondolkodunk, De most így kicsit így bele vagyunk szorulva ebbe az utóbbi 100 évbe. 100 évvel ezelőtt elkezdték kitermelni az olajat, és akkor azt gondoljuk, hogy ezelőtt, meg ezután nincs semmi. Csak ez az egy dolog van.
Hát itt a bizonyság, hogy igenis van. Lehet.
Igen.
Nos, elég sokat hallottunk arról, hogy lényegében amióta itt vagy, nagyon hamar kapcsolatba kerültél a telnekkel és ökrökkel, és ez a szolgálatod. De ez lelki szempontból miért fontos neked? Hogy kapcsolódik ez a Krisna tudat folyamatához, ez a szarvasmarha kérdés?
Alapvetően mi minden szolgálatot, amit végzünk, azt az Úrnak végezzük, és felajánljuk neki, mint egy fajta áldozat. De ez a fajta szolgálat, ez a tehénvédelem, ez különösen kedves Krisnának. Ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy ha én örömet okozok valakinek, akit ő szeret, akkor ő könnyen elégedetté lehet őt tenni. És akkor ugyanígy mi végezzük ezt a szolgálatot, és próbáljuk a teheneket minden körülmény között megvédeni, akkor ez az Úr nagyon elégedett, és kapunk visszajelzéseket a szívünkön keresztül, kapunk visszajelzéseket kívülről, és nagyon sokan támogatnak minket ebben a szolgálatban. Nagyon sok ember van a világon, akik felismerik azt, hogy milyen egy hálátlan dolog, hogy mondjuk valaki segít nekem, táplál a tejével, és aztán utána meg fogom, és ugyanazt a személyt, aki táplált, akkor elküldöm Vágóhídra. És hát régen nem is kell nagyon messzire visszamenni, 40-50 évvel ezelőtt, azért még úgy jobban ott volt. Tehát az emberek még jobban értették a kapcsolatot a tehén meg a tej között. Manapság ugye ez kicsit így el van szeparálva. Vannak ilyen tejgyárok, vannak fiatalabb generációk,
akik tesznek abban a dobozban. Igen. Egyébként is ilyen műanyaggal elősített papírból van.
Igen, és akkor lehet, hogy fiatalabb generációk azt gondolják, hogy hát a táj az ott készül egy gyárba, nem látják a közvetlen kapcsolatot a tehénnel.
Igen.
És akkor mi szeretnénk, ha az emberek felismernék ezt a kapcsolatot. És ugye van ez a vegán mozgalom. Azok a személyek, akik felismerik a kapcsolatot, de igazából nem tudják, hogy akkor most mi lenne a megoldás erre a problémára, akkor ők így elhatárolódnak ettől a dologtól, azt mondják, jó, akkor nem fogok többet húst fogyasztani, nem fogok többet tejet fogyasztani, nem fogok tejterméket fogyasztani, és akkor ez egyfajta ilyen negatív válasz erre a problémára. De ez még mindig nem egy pozitív alternatíva. És akkor itt mi, Krisna völgyben próbálnánk az embereknek egy pozitív alternatívát mutatni, hogy igen, hogyha te akarsz tejet fogyasztani, az mindenképpen egy jó dolog, és Srila Prabhupád, lelki tanítómesterünk azt mondta, hogy a tej az egy nagyon fontos dolog, ugye segíti a finomabb agyszöveteket, könnyebb megérteni Istent, egyébként meg egy nagyon tápláló dolog, vegetáriánusoknak főleg egy nagyon jó, hogyha tejterméket fogyasztanak. És hogyha létrehozunk olyan tehenészeteket, ahol védik a teheneket, az egy igazi pozitív alternatíva. És most volt egy nagyon-nagyon jó példa, amire nagyon lelkes vagyok. Van egy ismerős, aki nem is volt egy Krisna hívő.
Igen.
Most elkezdte ő is gyakorolni a Krisna tudat folyamatát. Zala megyében él, Zalaegerszeg mellett, 10 kilométerre Zalaegerszegtől, egy kis erdőbe, egy tisztáson, és van nekik egy kis tehenük, Szent Rozáliának hívják.
Szent Rozália, nagyon
most jó. Nem fogom elmesélni Rozáliának az egész történetét, az is egy nagyon különleges, hogy került hozzájuk, és Rozália családtag.
Uh-huh.
Ott van a férj feleség, 4 gyerek, meg Rozália. De Rozáliának született egy fia.
Hoppá.
Hú, most mit csináljanak vele? Ugye nagy volt a dilemma. Hát nyilván, hogy egy családtagnak a kisfiát nem fogjuk Vágóhídra küldeni, és akkor eljöttek ide tanácsot kérni, hogy lehetne valamit csinálni, és akkor én mondtam neki, hogy nagyon sok hasznos dolog van, amire egy gyökrőt lehet használni. És akkor hát nagyon lelkesek voltak, azóta voltunk is náluk, meglátogattuk őket, öcsinek hívják, Szent Rozáliának a fiát. Öcsi nagyon szépen fejlődik, azóta már bikabóriúból ökörré változott, és...
Segít a ház körül?
Hát még nem annyi idős, tehát most egy fél éves körül van, de az a terv, igen, hogy őt betanítanák, és akkor ott segítene a ház körüli munkákba, és akkor Rozália meg adja a tejet, és az eddig se volt kérdés, hogy Rozáliát nem fogják elküldeni egy vágóhídra, miután már nem fog tejet küldeni, de mivel hogy így az egész családot védik, és Rozália bőven ad annyi tejet, ami elég az egész családnak. Vajat készítenek, sajtot készítenek, minden.
Komoly.
És mivel őnekik van ez a lehetőség, akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ők kicsibe, családi méretbe, de átvették ezt az elvet, és úgy, hogy ők még akkor nem is voltak Krisna hívők, most mondom, elkezdték a Krisna tudatnak a gyakorlatát, és akkor ez így egy nagyon szerencsés kombináció.
Nagyon komoly. Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, igazán nagyon érdekes volt. Jó lett volna még hallani egy kicsit arról, hogy a védikus szentírások hogyan beszélnek a tehénvédelemről, hogy ez mennyire része a vallásgyakorlásnak. Hát nem tudom, talán majd egy másik alkalommal többet tudunk erről beszélni. Köszönöm szépen! Önök a Górangát, az Indiai Védikus Kultúra magazinját hallották. Mai vendégünk Antardi Prabhu volt, a Krisna völgy ökrészet vezetője, és én pedig Madhupati Dász. Köszönöm szépen! Góranga!
Góranga!